Köszöntek benneteket sok szeretettel, hogyha álltok, akkor üljetek nyugodtan, foglaljatok helyet. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy itt lehetek közöttetek. A feleségem és a gyermekeim üdvözletüket küldik, illetve a budapesti aratás gyülekezete is, akikkel mi igazán szoros kapcsolatban vagyunk már hosszú évek óta. Tóth Lajos barátomat szerintem már azért néhányan ismeritek, mert egyszer volt egy ilyen ima hét, ugye Pityu, talán 2 éve, azt hiszem, és az egyik este, azt hiszem ez pont péntek esti nap volt, amikor az aratás gyülekezetből többen itt voltunk, Lajos testvéremmel is, meg feleségével, Klaudiával, és még néhány testvérrel, és nagyon jó órákat töltöttünk el együtt. Én annyit szeretnék még elmondani, mielőtt elkezdjük az ige hirdetést, hogy Pityu nagyon sok mindent mondott, valóban nagyon régi emlékek fűznek ide engem, és ezeket úgy nem lehet elfelejteni, ez kétségtelen. És valóban voltak olyan összejövetelek, még nem itt, hanem ugye abban a kisházban, ugye a régi kisházban, ahol hát voltak olyan alkalmak, ahol tényleg rendkívüli módon a Szent Szellemnek az erejét éreztük, tapasztaltuk. 90-es években több ilyen összejövetel volt, és valóban el tudom azt mondani, hogy nagyon sokszor átéltem azt, hogy emberekért imádkoztam, és valóban Isten szelleme használt olyan módon, hogy olyan proféciák hangoztak el mások felé rajtam keresztül, olyan dolgokkal kapcsolatban, amiket én nem tudtam azokra az adott személyekről, sőt az adott személyeket sem ismertem, ilyen rendszeresen volt. De én egy dolgot szeretnék nektek elmondani, hogy én arra kérlek benneteket, hogy semmilyen terhet ne tegyetek rám, mert igazából, ha a Szent Szellem kenete egy összejövetelen jelen van, és Isten akarja, hogy legyenek proféciák, gyógyulások, szabadulások, egyéb ilyen dolgok, nyelvek, nyelvek nemei, nyelvek magyarázata, stb., akkor ezek történnek. Úgy, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, hogy osztogatja az ő ajándékait az Úr akarata szerint, tehát úgy, ahogy ő akarja. Tehát ezt arra kérlek benneteket, hogy ilyen terhet ne tegyetek rám, és ne várjatok tőlem semmit, mert én nem mondhatom azt magamról, hogy én valamilyen, nem tudom milyen különleges személy lennék, hanem én egyetlen egy dolog van, amiben igazából most így 42 éves fejjel azt tudom mondani, hogy amiben a leginkább hiszek, most már, és azt hiszem, hogy egész földi életem végéig megmaradok ebben a nézetemben, az Isten igéjének a tekintélye. És én hiszem azt, hogy a karizmák is, a kegyelmi megnyilvánulások is igazából alá vannak rendelve az ige tekintélyének. És tudjátok, hogy olvasjuk a Lukács evangéliumban is, talán Márk evangéliumnak a végén, ha jól tudom, hogy a tanítványok hirdették az igét, és együtt munkált az Úr úgy, hogy az igét megerősítette jelekkel és csodákkal. És ezért a legfontosabb az, hogy az Isten igéjének adjunk minden időben elsőbséget az életünkben. Ha ezt megtesszük, akkor tulajdonképpen már azt mondom, hogy nagyon jó úton vagyunk, mert higgyétek el, hogy nagyon sokszor az, amire neked és nekem szükségem van, az a legtöbb alkalommal az igében van benne. Az igében van benne, és úgy van benne az igében, hogy vagy olvasod a Bibliát, és a Szent Szellem megvilágít előtted egy igét, vagy ige részeket, vagy egész fejezeteket, vagy csak egy részt az igéből, és akkor az ige megelevenedik, és tudod, hogy akkor Isten szól hozzád. Vagy a másik lehetőség, hogy hallgatod az ige hirdetést, és ezt hiszel, azzal az elváró hittel vagy, hogy te most nem az ige hirdető személyére figyelsz elsősorban, hanem arra, hogy Isten mit akar neked mondani az ige hirdetésen keresztül. És így az ige hirdetésen keresztül a Szent Szellem meg tud szólalni a számodra, és el tud neked mondani olyan dolgokat, amiket én nem is mondtam, mert nem mondhattam, mert nem tudtam, én csak hirdetem az igét, és az a hirdetett igéből Isten meg fogja eleveníteni számodra azokat a mondatokat, azokat a gondolatokat, gondolati elemeket, amik az életednek azokra a szükségeire, amelyekre te választ vársz az Istentől, választ fognak adni. És igazából ezért az ige hirdetés az egy természetfeletti dolog, egy természetfeletti valóság. Az ige hirdetés az egy rendkívül komoly dolog. Én hiszem, hogy az Isten tiszteletnek a legfontosabb része az ige hirdetés. És tulajdonképpen az egész egyház történelemben ez mindig is így volt, hogy amikor valódi ébredések voltak, akkor valóban működtek a kegyelmi ajándékok, de mégis az Isten tiszteletnek a legfontosabb része az mindig az ige hirdetés volt, mert a testvérek hittek abban, hogy az ige hirdetésen keresztül, a kihirdetett igén, a kérügmán keresztül, a prédikált igén keresztül Isten meg tud szólalni az egész gyülekezetben úgy, hogy mindenki ugyanazt hallja, és mégis egyen-egyenként meg tudja hallani az Istentől azt, amire neki szüksége van, amire neki valóban az Isten szerint szüksége van, azért ezt hozzáteszem. És én arra kérlek benneteket, hogy ebben higgyetek, ebben gyakoroljátok a hiteteket, és ezzel az elváró hittel legyetek, és hogyha az Isten tisztelet végén, ha marad időnk, akkor valóban, ahogy Pityu mondta, imádkozhatunk egymásért, imádkozhatunk, értetek, de most elsősorban arra figyeljünk, hogy most Isten ebben a pillanatban, ebben a következő időszakban mit akar mondani számunkra. Jó, ezt el tudjátok így fogadni? Kicsit hosszan fejtettem ki, de ez a lényeg, higgyétek el, az egyház történelemben ez mindig is így volt, ahol valódi ébredések voltak, ahol valódi gyülekezetek születtek, ott az igének hatalmas tekintélyt adtak az emberek, és igazából Isten az igét erősíti meg mindig jelekkel és csodákkal. Ez minden időben így volt, és így is lesz, mindaddig, amíg Isten ezt így akarja, hogy így legyen. És ég és föld elmúlik, de az én beszédem örökre megmarad, mondja Isten igéje. És akkor elmondok röviden egy imát, jó, és aztán igét fogunk olvasni, és utána dolgozunk ezekkel az igékkel, mert hiszem, hogy Isten akar ma szólni hozzánk. Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok neked ezért a mai összejövetelért. Köszönjük a Szent Szellemnek a jelenlétét, Szent Szellemnek a kenetét, és Uram, Istenem, én elmondom neked őszintén, hogy nem bízom, egyáltalán nem bízom saját magamban. Hálát adok neked, Uram, hogy végre eljött az az időszak az életemben, mikor ezt nagyon őszintén kimondhatom, hogy nem bízom magamban. Annyit csalódtam magamba, Uram, és annyi ostobaságot csináltam az életemben, hogy végre most már kezdem kapizsgálni, hogy nem bízom magamban, Istenem. És ezért kérlek téged, hogy semmit én belőlem, és mindent te belőled, Uram, ezen a mai napon. Szólj hozzánk, kérlek, Istenünk, könyörülj rajtunk, szólj hozzánk, Uram, a te beszédeden keresztül. Én nagyon, nagyon, nagyon komolyan kérlek, szólj hozzánk, Istenünk, mert az csodálatos, amikor te megszólalsz. Mert akkor mi megváltozunk, Uram. A szívünkbe bejön a te beszéded, és 30-60 százszoros gyümölcsöt terem. Uram, érzem a te kenetedet, ahogy most imádkozom. Érzem a te jelenlétedet. Kérlek, tényleg Istenem, nagyon komolyan kérlek. Ne is tulajdoníts az én személyemnek semmilyen jelentőséget most ebben a pillanatban. Függetlenül attól, hogy a te megváltott gyermeked vagyok. Kérlek most a többiekre, Uram. Többiekre való tekintettel, és a te fiadért elsősorban, Uram. Szólj mindannyiunkhoz a Jézus nevében. Amen. Kérlek benneteket, hogy nyissunk Bibliát, és akkor valakit, aki jól és gyorsan tud olvasni, a segítségét kérem, és jó lenne, ha azt egy, talán ha egy mikrofonba meg is lehetne tenni, nem tudom, hogy van-e erre lehetőség, hogy az a felvételben is benne legyen. Az a baj, hogy egy kicsit hosszabb ige szakaszt fogunk olvasni, de erre egyszer azt mondta egy idős testvér nekem, hogy sose szégyeld azt, amikor hosszabb ige szakaszt kell felolvasni, hiszen mi az ige köré gyűltünk össze, és ez a lényeg. Jeremiás könyvéhez lapozzunk, a 36. fejezethez, és a Jeremiás 36-ból kellene csak az első 26 verset elolvasni, és ez még úgy tudom, nem is az egész fejezet, tehát csak az első 26 verset. Jeremiás 36, 1-től 26-ig. Oké, Arnold. Jöjj, Arnold. Oké, megfelezitek? Jó, Jeremiás 36, és az első 26 verset. Lehet csinálni azt, hogy 13-at valaki, egy-egy olvas, és 13-at valaki másik testvér olvas. Hopp, leesett. Adom neked ezt.
Testvérek, akkor olvasom az első 13 verset. Tehát 36. rész, Jeremiás 36. És Jojákimnak, Jósiás fiának, Juda királyának 4. esztendejében szól az Úr Jeremiásnak mondván: Vigy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, amelyeket én szóltam néked az Izrael és Juda ellen, és minden nemzet ellen a naptól fogva, amelyen szóltam néked a Jósiás ideje óta minden napig. Testvérek, üljünk le, foglaljunk helyet, jó? Megkérlek benneteket. Közelebb, igen, bocsánat. Tehát, vigy elő egy könyvet, mondta az Úr, és mind írd belé a szókat, amiket én szóltam néked az Izrael és Júda ellen, és minden nemzet ellen, a naptól fogva, amelyen szóltam néked a Jósiás ideje óta minden napig. Hát, ha meghallja a Júda háza mindazokat a veszedelmeket, amelyeket én néki szerezni szándékoztam, hogy kiki megtérjen az ő gonosz útjáról, és megbocsássam az ő bűnüket és vétküket. És előhívá Jeremiás Bárukot, a Néria fiát, és megírá Báruk a Jeremiás szája után a könyvbe mindam a szókat, amelyeket az Úr szólott vala néki. És parancsol a Jeremiás Báruknak mondván: Én fogoly vagyok, nem mehetek be az Úr házába, azért te menj be, és a könyvből, amelyet az én számból írtál, olvasd el az Úrnak szavait a népnek hallatára, az Úrnak házában bőti napon, és az egész Judának hallatára, akik felgyűltek az ő városaikból, olvasd el nékik. Hát, ha az Úr elé száll könyörgésük, és mindenki megtér az ő gonosz útjáról, mert nagy az Úr haragja és felháborodása, amelyet szólott az Úr a nép ellen. Báruk pedig a Néria fia mindaz szerint cselekedik, amit néki Jeremiás proféta megparancsolta vala, előolvasván a könyvből az Úrnak szavát az Úrnak házában. És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának 5. esztendejében, a 9. hónapban bőtre hívá fel az Úr az egész jó Jeruzsálem népét, és az egész népet, amely Júda városaiból jött fel Jeruzsálembe. És elolvasá Báruk a könyvből Jeremiás beszédét az Úr házában, Gamáliának, az írástudó Sáfán fiának szobájában, a felső pitvarban, az Úr háza új kamarájának nyilásában, az egész nép hallatára. És szól a Mikeás Gamáliának, a Sáfán fiának fia, az Úrnak minden beszéd, szólá, még egyszer, és hallá Mikeás Gamáliának, a Sáfán fiának fia, az Úrnak minden beszédét a könyvből. És leméne a királyházába, az írástudó szobájába, és imé ott ülnek vala mind a főemberek. Elisáma, az írástudó, és Dalajás, a Semájának fia, és Elmátán, az Akbornak fia, és Gamália Sáfánnak fia, és Sedékiás Hamániásnak fia, és a többi főember is. És elbeszél nekik Mikeás mindazokat, amelyeket hallott vala a könyvből, mikor elolvassá Báruk a nép hallatára. Ki olvassa tovább? Hangosan, fennhangon. Laci, gyere. Csak jó erősen, Lacikám, most erősen a nép füle hallatára olvasd. 14-es verstől.
26-ig.
Azért elküldék mind a főemberek Jéhudit, aki Natániának fia vala, aki Selémiának fia vala, aki Kúsinak fia vala Bárukhoz mondván. A könyvet, amelyből olvastál a nép hallatára, vedd kezedbe és jövel. És kezébe vevé Báruk a néri a fia a könyvet, és elméne hozzájuk. És mondának néki, ülj le csak, és olvasd azt a mi fülünk hallatára, és elolvassál Báruk fülük hallatára. És mikor meghallák minde szókat, megrettenve tekintettek egymásra, és mondának Báruknak, bizony megjelentjük minde szókat a királynak. Bárukot pedig kérdezék mondván, jelensd meg csak nékünk, mi módon írtad minde szókat az ő szájából, és mondanékik Báruk. Szájával mondotta nékem minde szókat, én pedig beírtam a könyvbe tintával. És mondának a főemberek Báruknak, menj el, rejtőzzél el te és Jeremiás, és ne tudja senki, hol vagytok. És elmenének a királyhoz a pitvarba, és letevék a könyvet az írástudó Eliselmának szobájában, és elmondák minden szókat a király hallatára. És elküldi a király Jéhudit, hogy hozza el a könyvet. Azért elhozzá azt az írástudó Eliselmának szobájából, és elolvasá azt Jéhudi a király hallatára, és minden a főemberek hallatára, akik a király előtt állnak vala. A király pedig a téli házban ül vala a 9. hónapban, és a tűz ég vala előtte. És mikor Jéhudi 3 vagy 4 levelet elolvasott vala, elmetélé azt az írástudónak késével, és a tűzbe hajítá, amely a tűzhelyen vala, míg nem az egész könyv megége a tűzben, amely a tűzhelyen vala. Nem rettentek meg, sem ruhájukat nem szaggatták meg a király és valamennyi szolgája, akik hallják valamint e szókat. Sőt, még Elnátán is, és Delája és Gamária kérik a királyt, hogy a könyvet ne égesse meg, de nem hallgat rájuk, hanem meghagyja a király Jerák Meijének, a Hammélek fiának, és Sérajának, az Azriel fiának, és Selémiának, az Abdéjel fiának, hogy fogják el Bárukot, az írástudót és Jeremiás prófétákat, és Jeremiás prófétát, de az Úr elrejti őket. Amen.
Amen. Köszönöm. Tudom, hogy hosszú volt. Testvérek, azért olvastuk fel ma ezt az ige szakaszt, mert a mai napon én arról szeretnék beszélni, és ez az én ige hirdetésemnek a címe is, hogy fordulj vissza Isten igéjéhez. Fordulj vissza Isten igéjéhez. Jeremiás, tudjátok, amikor elkezdte az ő szolgálatát, egy rendkívül nehéz helyzetben volt, különösen ahogy a szolgálata vége felé ment, mert az ő szolgálata átívelt több korszakot is, hosszú ideig szolgált. De a lényeg az, és tulajdonképpen az egész Jeremiás könyvében ezt látjuk, hogy Jeremiásnak megmutatta Isten azt, hogy annak, ahogyan akkor élt Júda, a júdai nép, ugye ez már jóval a szakadás után van, amikor már ugye két felé váltak, volt Izrael és volt Júda, és ugye Jeremiás Júdában volt. Tehát annak, ahogy akkor élt a júdai nép, annak a babiloni fogság lesz a következménye. És ezt Jeremiás újra és újra számtalan alkalommal elmondta, minden alkalommal az ő szolgálata, az ő ige hirdetései gyakorlatilag erről szóltak. De nem csak erről szóltak, hanem hogyha Jeremiás könyvét olvassátok, már Jeremiás könyvének az elején láthatjátok azt, hogy például van olyan fejezet, ahol azt mondja Isten, ez megdöbbentő, de van olyan fejezet, ahol azt mondja Isten, ha városban csak egy ember találnék, ha csak egy ember találnék, aki engem keresne. Valóban, ahogy Pityu is itt idézte, ő az Ezékielből idézett, hogyha egy ember lenne, aki odaállna a résre, kerestem egy embert, aki odaállna a résre, és nem találtam. És itt is azt mondja Isten Jeremiásnak, ott a Jeremiás, valahol a Jeremiás könyvének az elején, egy emberért megkegyelmeznék az egész városnak. Egy emberért, egész Jeruzsálemnek, egész Júdának. Megdöbbentő ez, és tulajdonképpen egy olyan korszak volt, egy olyan korszakban élt Jeremiás, amikor kétféle beszéd, vagy kétféle réma hangzott el. Kétféle réma ment ki a szellemvilágban, illetve a szellemvilágból az emberek felé. Az egyik volt a hamis profétáknak a beszédei. A hamis profétáknak a beszédei. Jeremiás, tudjuk, hogy számtalan alkalommal összeütközött a hamis profétákkal, konfrontált. Az egyik konfrontációban egy hamis proféta, Hanani, bele is halt. Jeremiás megmondta neki, hogy meg fogsz halni, mert nem az Úr küldött téged, és meghalt még abban az évben. Ez volt az egyik, és a hamis proféták tulajdonképpen egy ilyen következmények nélküli világot ígértek az akkor élő zsidóságnak, az akkor élő júdaiaknak. Azt ígérték, hogy békesség lesz, nyugalom lesz, fantasztikus jólét lesz, hatalmas győzelmet fogunk átélni, és sőt, akiket eddig elvittek Babilonba, azok vissza fognak jönni, amiket eddig Isten tiszteleti kegytárgyakat, mert már elvittek egy párat addigra már Babilonba, azokat is vissza fogják hozni. És ezzel szemben volt Jeremiás, és talán volt még néhány ember, volt egy maradék, de tulajdonképpen Jeremiás volt talán ott Júdában, akkor abban a korszakban ennek az egyik legfőbb képviselője, de tudjuk, hogy azért voltak kortársai, de tulajdonképpen egy picit azért az ő szolgálata ilyen vonatkozásban kiemelkedett, hogy ő volt az, akinek tulajdonképpen egy az egybe el kellett mondani a hamis profétákkal szemben teljes mértékben az ellenkezőjét annak, amit a hamis proféták mondtak, teljes mértékben az ellenkezőjét, és tulajdonképpen Jeremiás egész életében szinte egyedül volt szemben az egész néppel, és a akkori júdai vezetőkkel. Néhány ember volt, ugye tudjuk, Báruk ott volt vele persze, és néhány alkalommal volt az, amikor Isten embereket használt, például, hogy Jeremiást megmentsék, hogy idő előtt ne kelljen meghalnia, hogy a szolgálatát véghez tudja vinni. De tulajdonképpen egy olyan korszakban élt, amikor egyedül volt szemben mindenkivel. Szinte mindenkivel. És tudjátok, volt még egy dolog, ami jellemezte az akkori korszakot, az akkori korszakban élő júdaiakat, hogy ott volt a templom, és ez még a Salamoni templom volt, és hát ez egy fantasztikus építmény volt. A szó szoros értelmében ez egy fantasztikus építmény volt, és tulajdonképpen az Isten tiszteletnek a központja volt. Tehát az egy központi hely volt, és az emberek szó szerint a templomban bíztak, egyszerűen nem tudták elképzelni azt, hogy azt a templomot bárki is lerombolhatja. Ők számtalan győzelmet átéltek már, ha nem is ők, de ugye az előző generációk, és azért ugye ezeknek a történetei mindig fönnmaradtak, hiszen az apák mindig elmondták, és az apáknak mindig el kellett mondani a fiaiknak, hogy Isten mit cselekedett az ő életükben. És ezért tulajdonképpen a fiak, és azoknak a fia, és azoknak a fia is mindig tudták, hogy az előző nemzedékeknek az idejében, az apáink, nagyapáink, ősapáink idejében voltak olyan helyzetek, amikor egész hatalmas hadseregek, például volt olyan, hogy egymilliós hadsereg ment Jeruzsálem ellen. Semmi esélyük nem volt. Úgy nézett ki, hogy vége mindennek, és Isten hatalmas szabadítással megszabadította őket, és ez számtalan esetben előfordult újra, és újra, és újra. És tulajdonképpen kiderül más igékből, hogy nem csak a júdaiak, szinte az egész akkori világ nagyon nehezen tudta elképzelni azt, hogy a jeruzsálemi templom le lesz rombolva, és a helyét fölszántják, és semmi nem maradott. És tulajdonképpen a Jeremiásnak az idejében élő generáció pontosan ugyanebbe bízott, hogy ahogy az mi apáink, nagyapáink, ősapáink megszabadultak, úgy mi is meg fogunk szabadulni. De volt egyetlen egy probléma, illetve hát a probléma, inkább így mondom, volt valami, az a valami, ami megkülönböztette őket az apáiktól, az ősapáiktól. És ez a valami az volt, hogy az ő apáik, ősapáik keresték Istent, és szentségben éltek. Vagy legalábbis az előző vezetők, az előző királyok között mindenképpen voltak olyan személyek, olyan vezetők, akik arra buzdították a népet, hogy keressék az Urat tiszta szívből, és szentségben éljenek, törekedjenek a szentségre, törekedjenek Istennek a megismerésére. És ezért annak, hogy ők elváró hittel voltak Isten felé, hogy Isten jön és megszabadítja őket, volt alapja, hogy ne mondjam, volt jogalapja. De a Jeremiás idejében élő nemzedéknek hiába gyakorolták úgymond az ő hitüket, abban, hogy Isten megszabadítja őket. Jeremiás folyamatosan mondta nekik, hogy nincsen joguk elvárni az Úrnak a szabadítását addig, amíg tiszta szívből vissza nem térnek az Úrhoz, vissza nem fordulnak az Úrhoz, és el nem kezdik Istent keresni, és el nem kezdenek igazságosan és becsületesen szentségben élni. Óriási probléma volt Jeremiásnak az életében, tudjuk, hogy a papok és a proféták között is nagyon sokan éltek paráznaságban, tisztátalanságban, házasságtörésben. Tudjuk, hogy nagyon nagy volt a korrupció. Tudjuk, hogy a királyok és az akkori vezetők között is hatalmas mértékű volt a korrupció. És tulajdonképpen ők gyakoroltak Isten tiszteletet, csak az ő Isten tiszteletüknek a lényege az nem a szívükben, hanem csak a szájukban volt. És kedves testvérek, úgy érzem, hogy Istennek az az üzenete a mi számunkra, és nem direkt hangsúlyozom, nem a ti számotokra, hanem a mi számunkra, mindannyiunk számára. Tehát halljátok, ugye, hogy többes szám első személyben beszélek. Tehát mi, nem ti, hanem mi. A mi számunkra, hogy pontosan egy ugyan ilyen korszakban élünk most, ebben a pillanatban. De itt nem fejeződik be az ige hirdetés, tehát reménységet is fogok hirdetni, ne ijedjetek meg. De értsétek meg, én azt láttam meg, hogy az Isten szeretete az nem abban áll, amikor elkendőzöm a valóságot és a szőnyeg alá söpröm, hanem az Isten szeretete az abban áll, amikor leleplezzük a valóságot, és szembesülünk a valósággal, pontosabban, amikor engedjük Isten szellemének, hogy egy, az igén keresztül leleplezze azt a valóságot, azt a korszakot, amiben élünk. Kettő, az igén keresztül leleplezze minket, önmagunkat is, hogy mi hol tartunk most, ahhoz képest, ahol kellene tartanunk. És tulajdonképpen ebben van az Isten szeretete, mert amikor ezt engedjük, hogy Isten vigye véghez ezt az életünkben, akkor van mindig lehetőség a változásra. Akkor vannak olyan alkalmak, olyan lehetőségek, amikor hirtelen Isten be tud avatkozni az életünkbe, és tudunk változni. Lehet, hogy sok változás nem azonnal jelenik meg az életünkben, de elindul a változás, és ez a lényeg. És ilyenkor tulajdonképpen ezt kell megértenünk most nekünk is, hogy pontosan egy ugyanilyen korszakban élünk, egy ugyanilyen nagyon nehéz korszakban élünk. Testvérek, egy nagyon nehéz korszakban élünk. És ezt a nagyon nehéz korszakot ne úgy vedd, hogy nincs mit enni, és nincs hol lakni, stb., mert, és most ezt nagyon óvatosan mondom, és nem kívánom, őszintén mondom, nem kívánom, hogy ebbe változás legyen. De lehet, hogy pont az az ítélet rajtunk, hogy van mit enni, és van hol lakni. De ezt nagyon túlzóan és sarkalatosan mondom. Mert a nehézség, amiben benne élünk, az nem abból áll, hogy fizikailag üldöznének most minket. Hanem abból áll, hogy a szellemvilágba lehet érezni, hogy a szellemvilágba történt egy hatalmas változás. Én egyeztettem több olyan emberrel is, akikről barátaim, és tudom, hogy istenfélő életet élnek, és imádkozó életet élnek. Mindegyik azt mondta el nekem, és a gyülekezetben is, az Aratás gyülekezetben is, az ige hirdetésekben, az elmúlt hetekben Lajos barátom is többször beszélt erről, de én magam is érzem ezt. Az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy évben, a szellemi világban, a szellemi atmoszférában valami nagyon megváltozott, és nem pozitív irányba, hanem negatív irányba. Nagyon nehéz ezt így elmondani, mert ha nem élsz imádkozó életet, ha nem élsz rendszeres ima életet, és nem arról beszélek, hogy naponta elolvasol a Bibliából egy fejezetet, és elmondasz egy imát, hogy Uram, áldj meg engem, apámat, anyámat, stb. Hanem ima életről beszélek, rendszeres ima életről, és az Isten igéjével való rendszeres közösségről, amikor te olvasod az igét, és az ige megszólít téged. Ha ebben nem vagy benne, akkor valószínűsítem, hogy tulajdonképpen te nem is érted most, hogy én miről beszélek, mert én most spirituális dolgokról beszélek, amikor arról beszélek, hogy valami megváltozott, amikor arról beszélek, hogy nagyon nehéz most az Isten jelenlétébe bekerülni. Az ember elkezd imádkozni, és érzi az ember, hogy olyan szellemi ellenállás van az ima életével szembe, ami nem volt a 90-es években például. Nem volt, én nem gondolom, hogy a 90-es években... De, mondom, igenis egy kicsit könnyebb volt az élet, más volt az élet, hogy ne mondjam, jobb volt az élet szellemi szempontból. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor ostobák voltunk, hogy nem éltünk azzal a kegyelmi időszakkal, amikor Magyarország fölött volt egy különleges kegyelem a 90-es években. A legtöbb gyülekezet a 90-es években született Magyarországon, most az elmúlt időkben. Tudom nagyon jól, hogy a Pünkösdi Egyházban és a 90-es években nagyon sok új gyülekezet született. A régi gyülekezetekben sok megújulás történt. Ennek volt, aki ellenállt, volt, aki örült, de történtek dolgok. De testvérek, lecsengett ez az időszak. 2018-ban vagyunk, elment a hajó, és mi vagy nem szálltunk fel a hajóra, vagy félúton kiugrottunk a hajóból. Érezni, aki ma ima életet él, az érzi, hogy elkezd az ember imádkozni, és érzi, hogy olyan szellemi ellenállás van az imádkozással szemben, amilyen nem volt még egy évvel ezelőtt sem. Az ember elkezd igét olvasni, és érzi, hogy olyan szellemi ellenállás van az igével szembe, ami nem volt még egy évvel ezelőtt sem, pedig egy évvel ezelőtt is elég nehéz volt spirituálisan a levegő ég Magyarország fölött. És drága testvérek, Jeremiás idejében volt egy időszak, amikor összejött a nép, hogy böjtöljön és imádkozzon, mert már azért érezték, hogy a nyakukon van a szorítás. Érezték, hogy Nabukodonozor kezd közeledni, és ők mégis Egyiptomba bíztak, értitek? Egyiptomba bíztak. És ma ugyanezt látom ma, nagyon sok hívőn, érzi, hogy ott a szorítás rajta, de ő testben bízik. Pedig meg van írva Isten beszédében, hogy átkozott az az ember, aki a testbe helyezi a bizalmát. És nagyon sok keresztény vezetőn, nagyon sok gyülekezeten látni ezt. érzik a nyakukon a szorítást, különösen itt Európában, de már szinte mindenütt egyébként. Ez egy világ jelenség, hogy a kereszténységet megpróbálják kiszorítani. Európában még csak kulturálisan, még csak szellemi szempontból. De érzi sok keresztény vezető, hogy a nyakán van a szorítás. És ne haragudjatok, én természetesen hiszek abban, hogy van olyan, hogy Isten bizonyos politikai erőket fölemel, hatalomba emel, és azok optimálisabbak lehetnek a kereszténység számára. Nem azt mondom, hogy jók, mert a politikusokat soha nem a Szent Szellem vezette, és soha nem a Szent Szellem fogja vezetni. Ezt el ne higgyétek, ezt a mesét, hogy a politikusokat a Szent Szellem vezeti. Őket politikai érdekek vezetik. A mi feladatunk az, hogy imádkozzunk értük, hogy Isten angyalai, a sátán angyalai ellen vegyék fel a harcot az ő környezetükben, és Isten angyalai adjanak nekik olyan sugallatokat, hogy jól tudjanak dönteni, jó döntéseket tudjanak hozni. És hogy csendes, nyugodt életünk legyen, ugye, ahogy Pál mondja Timóteusnak. De alapvetően ezzel együtt, hogy magáról a politikáról és a politikusokról rendkívül negatív véleményem van, ezzel együtt én tudom, hogy van olyan, hogy Isten felhasznál bizonyos politikai erőket, amik optimálisak a kereszténység számára, például nem üldözik a kereszténységet, hagyják, hogy szabadon hirdessék az evangéliumot, sőt, alkalmasint még támogatják is. Ezt tudjuk, ezt tapasztaljuk, hogy van ilyen. De testvérek, alapvetően nekünk soha nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy egy kormányba, egy politikai, egy akármilyen vezetésben bízunk. Nekünk mindig Istenben kell bíznunk, és hálát kell adnunk azért, ha éppen olyan politikai vezetők vannak hatalmon, akik nem csak, hogy nem üldöznek bennünket, hanem esetleg még jót is akarnak nekünk időnként. De alapvetően a bizalmunkat minden esetben Istenbe kell vetnünk. Istenbe kell vetnünk, értsétek meg, mert nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, ahogy az Efézusi levélben olvassuk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok ellen. Olyan gonosz, figyelj, tudod, honnan tudod meg? Egy gonosz angyalnak a tevékenységét hogyan tudod közvetlenül megérezni az életedbe? Kapcsold be a tévét, és hallgass meg a híreket, vagy nézd meg a híreket. Nézd meg, hogy aktuálisan egy diktátor, egy politikai vezető éppen hogyan teszi tönkre a népét. Vagy nézd meg a hírekből, hogy az Európai Unióban éppen hogyan akarnak fölépíteni egy Európai Egyesült Államokat, egy antikrisztusi birodalmat. Csak nézd meg, megnézheted a híradóba naponként, és tudhatod, hogy ez emögött nem az Isten szelleme van, hanem gonosz angyalok, gonosz fejedelmek. És tudjátok, akkor, amikor Jeremiás megírta, tehát az volt egy történet konkrétan, összejött a nép böjtölni, imádkozni, keresni az Istent. És milyen érdekes, Isten meg is akarta őket látogatni. Annak ellenére, hogy Isten ismerte ezeket az embereket, és tudta, hogy ezek az emberek nem őszintén jönnek össze. És Isten mégis meg akarta őket látogatni. És ezért indította Jeremiást és Bárukot, hogy fogjanak egy tekercset, és írjanak le mindent, ami eddig elhangzott, ami eddig Jeremiásnak a szolgálatain keresztül elhangzott, foglalják össze, írják le egy tekercsbe, Báruk menjen el a templomba, és olvassa fel ezeket az egész nép előtt, hogy hát ha az Isten beszéde bejut a szívükbe, és hát ha az ige létrehozza bennük a megtérésnek a gyümölcsét, a megtérésnek a lehetőségét, és hát ha ők elkezdenek könyörögni Istenhez. Ezt tudjátok, mit jelent? Ez jót jelent, ez azt jelenti, hogy azzal együtt, hogy Isten folyamatosan azt mondta Jeremiáson keresztül a népnek, hogy ítélet, ítélet, ítélet. Ezzel együtt Isten még az utolsó pillanatban is hagyott az akkori zsidó népnek egy kimenekülési lehetőséget, hogy igen, meg foglak ítélni, mert ezt és ezt csinál, de ha esetleg Mégis, ha esetleg az igémre figyelsz, ha az én igém bejut a te szívedbe, és megtérsz, könyörögsz hozzám, és hozzám imádkozol, akkor én meghallgatlak téged, és meg tudom változtatni a dolgokat, annak ellenére, hogy el volt határozva, mert tudjátok, vannak bizonyos történelmi áramlatok, aminek nem lehet ellenállni, mert egyszerűen a Isten, ő ugyanaz, ez a világ át lett adva a sátának, és ő az e világnak az istene. De ugyanakkor az is igaz, hogy Isten mindenképpen úgy munkálja a dolgokat, ugye az első időszakban úgy munkálta Isten a dolgokat, hogy mindent kimunkált, hogy a Mesiás el tudjon jönni. Amikor eljött a Mesiás, beléptünk az utolsó időkbe, Jézus Krisztus halálával, feltámadásával és a Szent Szellem kitöltetésével. Most pedig Isten mindent úgy munkál, hogy Jézus Krisztusnak a második eljövetele meg tudjon történni. És ezért Isten időnként a világ eseményeibe is beavatkozik. És ezért vannak a világban bizonyos áramlatok a történelemben, aminek nem lehet ellenállni, mert annak meg kell történnie. És ugyanilyen áramlat volt ez, hogy a babiloni birodalomnak akkor föl kellett emelkednie. De mégis Isten azt mondta a népnek, hogy ennek ellenére is én meg tudok könyörülni rajtatok, és tudom a dolgokat úgy fordítani, hogy ti nem fogtok a babiloni fogságba kerülni, ott maradhattok a saját földeteken, és én ott elplántálak benneteket, és jólétbe foglak vinni benneteket. De ennek a kulcsa a megtérés. És ez volt az a meglátogatásnak az ideje, amikor Isten meg akarta látogatni az ő népét, azt a népét, akik nem is őszintén jöttek össze, ez volt a döbbenetes. Valami szorítást éreztek a nyakukon, hogy baj van, de a szívük nem volt őszinte. De Isten, ez a csodálatos Isten, tudjátok, Isten szereti az ő népét. Szereti az ő népét. Ez annyira csodálatos, és annyira gyönyörűséges ezt kimondani. Isten szereti az ő népét. És Isten azokat az embereket is szerette Isten. Nagyon szerette őket Isten. És elküldte hozzájuk Bárukot, hogy Jeremiásnak a szavait, azok pontosabban Isten szavai voltak Jeremiáson keresztül, olvassák fel. Olvassák fel az igét. Az igét. Az igét. És itt hadd mondjak nektek valamit. Az ige az nem csupán az, amikor te kinyitod a Bibliát, és abból elolvasol valamit, hogy a te lelkiismeredet megnyugtasd. Csodálatos könyv a Biblia. Legcsodálatosabb könyv a Biblia az egész világon. Én, most értsétek jól, amit mondok, a Biblia szerelmese vagyok, megtérésem óta. Én annyiszor, de annyiszor elolvastam életembe ezt a könyvet. Egyszer megkérdezte tőlem valaki, hogy mi lenne az a két tragédia, amiben te valószínűleg belerokkannál. Mondom, szerintem kettőnél több is van, de kettőt biztosan tudok mondani. Egy, ha elveszíteném a családomat, kettő, ha elvennék a Bibliámat. Nagyon csodálatos könyv a Biblia. De hadd mondjak nektek valamit. Nem az az ige, és ezt most nagyon óvatosan mondom, és tudjátok, hogy a Bibliát nem becsülöm le, de nem az az ige, amikor te olvasod a Bibliát, hanem az az ige, amikor Isten neked megszólal a Biblián keresztül. Érzed a különbséget? És ennek van olyan következménye, hogy Isten fog neked olyan dolgokat is mondani, amit te akkor pillanatnyilag nem akarsz hallani. Fog neked olyan igéket is Isten mondani, amit te akkor nem akarsz meghallani. És tudjátok, a mai kereszténységgel ez az egyik legnagyobb probléma. Akarnak ők valamit hallani, de olyat nem akarnak hallani, amit Isten mondana nekik. Mert tudjátok, él a kereszténységben egy olyan kép ma, hogy Isten a jóságos, Isten a szerető, Isten a csodálatos, Isten, aki mindent megad. De hadd mondjak nektek valamit, Isten ítélő bíró is. Hát azt mondja a Biblia, hogy elrendelt dolog, hogy minden ember egyszer meghaljon, hát adja az Úr, hogy mi ebből valahogy kimaradjunk, így van, hogy megtörténjen az elragadtatás. De alapvetően azt mondja az Isten beszéd a zsidókhoz írt levélben, elrendelt dolog, hogy egyszer minden ember meghal, és azután jön az ítélet. Nem tagadhatom le a mondatnak a másik felét, értitek? Amikor valaki kinyitja az ablakot, és kiugrik az ablakon, nem mondhatom neki azt, hogy nincs gravitáció. Mert meg fogja tapasztalni, hogy van. És ma a legtöbb ige hirdető azt mondja, tulajdonképpen azt mondja, hogy nincs gravitáció. Vagyis mit értek ezen? Nincs a bűnödnek következménye. Nincs a bűnödnek következménye. Én ezt saját fülemmel hallottam ige hirdetőktől. Akkora a kegyelem, hogy semmilyen elkövetett bűnödnek nincs következménye. De hát testvérek, Isten fölállított törvényeket a szellemvilágban. És amikor én elkövetek egy bűnt, mondjuk elkövetnék házasságtörést, amit nem fogok elkövetni, hála Istennek. De mondjuk direkt ezt a példát hozom, vagy elmegyek bankot rabolni. Akkor annak nem azért lesz következménye, mert az Isten a mennybe fölháborodott rám, fölugrott, és azt mondta az angyaloknak, csináljátok már valamit, mert ez az ember bankot rabolt, hanem azért lesz következménye, mert Isten az örökké valóságban felállított bizonyos szellemi törvényszerűségeket, és semmi más nem történik ilyenkor, csak az, hogy a szellemi törvényszerűségek elkezdenek működni. Tehát, akinek átadom magam, annak a szolgája leszek. Ilyen egyszerű, erről szól a történet. Ha én a bűnnek adom át magam, akkor a bűnnek a rabszolgája vagyok. Ha Istennek adom át magam teljes erőből, teljes szívből, lélekből, teljes testből, hát akkor az van, hogy akkor bizony az ő rabszolgája leszek. Tokkal, vonóval, csontostul, bőröstül, szőröstül az ő rabszolgája leszek, ha neki adtam át magam. Testvérek, azt szeretném kérdezni tőletek, hogy, sőt, nem is kérdezem, mert mondom, mert sajnos ez tény. Ma a legtöbb ige hirdetésből ez valahogy kimarad. És van egy ilyen felvizezett, hiper-szuper kegyelem üzenet. Ma már, most a legújabb tanítás az, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata az semmi. Az semmi. Nem a kereszt áldozat miatt van nekünk bűnbocsánatunk, nem a kereszt áldozatra tekint rá az Úr a bűneink miatt, hanem csak Jézusnak a hitére, csak az ő hűségére. Az a tanító, aki ezt elkezdte terjeszteni, lehozta Jézust egy ilyen emberi, materiális szintre. Arra a szintre, amin egyébként azt gondolom, hogy ő is él. Mert az ilyen ember, aki ilyen dolgokat tanít, azt nem hiszem, hogy már spirituális ember. És az a baj, tudjátok, hogy ezt nem egy ember tanítja, hanem ez egy általános nézet, ami kezd elterjedni az egész keresztény világba, hogy Jézus Krisztus kereszt áldozata az semmi, az nem számít, hiszen az atya nem is akarta, hogy az ő fia szenvedjen, úgymond a kereszten, mert hát milyen apa az, aki az ő fiát hagyja szenvedni, hát ugye az egy szadista apa, és hát Isten nem szadista. Ugye ez az üzenetnek a lényege. De elfelejtik azt, hogy ez egy spirituális dolog. Jézus Krisztus kereszt halála, ez egy olyan szellemi valóság, amiben nem találsz emberi logikát. Hát hogyan keresel emberi logikát, hogy megöltek egy ártatlan embert koncepciós per alapján? És mégis ez a halálos ítélet, akkor nagyon sok ilyen halálos ítéletet hoztak, hogy embereket keresztre feszítettek. De mégis ez egy olyan valami, amire Isten azt mondja, hogy ez egy bűnért való áldozat, és amikor valaki ő ennek a bűn áldozatnak az alapján fordul hozzám, akkor én azt az, annak az embernek a bűneit meg fogom bocsátani. Azt az embert meg fogom szabadítani a démonoktól. Azt az embert meg fogom gyógyítani a betegségből. Annak az embernek gondoskodni fogok az anyagi életéről, a lelki, szellemi és fizikai szükségeiről is, annak megfelelően, amilyen szolgálatra kiválasztottam őt. Ott van az Ézsaiás 53. Nagyon világosan beszél az Ézsaiás 53 arról, hogy az ember fiának szenvednie kellett, és szenvednie kell, ugye akkor még így mondja, de maga Jézus is a feltámadás után visszahivatkozik erre, a zsoltárokra, a törvényre és a prófétekre, és elmondja, hogy az ember fiának meg szükséges volt, hogy meg kellett halnia, és fel kellett támadnia a halálból. És mégis elterjedt egy ilyen tanítás a keresztény világban, hogy Jézus Krisztus kereszt halála semmi, nulla. És erről tanítanak ma a gyülekezetekben emberek. A más, még egy dolog, amit szeretnék elmondani nektek, hogy elterjedt rengeteg hamis profécia. Rengeteg hamis profécia van ma. Olyan hamis profécia, aminek semmi köze nincsen az Isten beszédéhez, az Isten igéjéhez. Ezért is mondtam nektek az ige hirdetésemnek az elején, hogy arra figyeljetek, és ez az elsődleges, legfontosabb dolog, hogy nyissátok ki az igét, és az Isten beszéde mit szól hozzátok. Mert igazából ima életet is csak akkor tudtok élni, Isten szerinti ima életet, ha telve vagytok Isten beszédével. Ha megvagytok telítve Isten igéjével. Egyébként én soha nem felejtem el, amikor teológus hallgató voltam, és ez valóban így történt, nem tudom, hogy Pityu mennyire emlékszik rá, vagy nem emlékszik rá. Emlékszem, sokszor ott ültem az ő házukba, és ebédeltünk, és én mindig mondtam, ugye fiatal teológus hallgató voltam, és mindig mondtam, Pityu, rengeteget kell imádkozni, még többet kell imádkozni, még többet. És mindig mondta nekem a Pityu, amit akkor is valamennyire értettem, hiszen a Bibliát mindig olvastam, és mindig szerettem. De most valahogy a 40 fölött kezdek ráérezni arra, hogy miért mondta azt, amikor mondta, hogy igen, imádkozni kell, ima életet kell élni, de ha nem olvasod az igét, és nem vagy telítve az igével, olyan igékkel, amiket Isten mondott neked, akkor valójában te nem tudsz imádkozni. Nem tudom, hogy Pityu emlékszik erre, de én emlékszem. Én határozottan emlékszem. Minden harmadik vasárnap, amikor itt, még nem itt, hanem a kisházban prédikáltam, és náluk ebédeltem, ez mindig szóba került. És emlékszem, ezt Pityu mindig elmondtad ezt. És én 42 éves fejjel azt tudom mondani, hogy ámen, és ámen, és ámen. Testvérek, itt a Jeremiáson is keresztül is mit akart Isten elérni a nép felé? Hogy forduljanak vissza az Isten beszédéhez. Hogy forduljanak vissza az Isten igéjéhez. De nem volt foganatja az üzenetnek, és bonyolódtak a dolgok, mert utána ezt a tekercset elvitték egy másik helyre, vezetőköz, a nép vezetőjéhez, ott is felolvasták. Azok megrettentek, mert azért, figyeljetek, ha valaki megretten, lehet, hogy nem is tér meg, de ha megretten, akkor azért érzi, hogy hú, baj van. És akkor vitték tovább az ügyet, még feljebb, még nagy, magasabb szintre, a király elé. A királyban már semmi félelem nem volt. A király már úgy, ahogy azt a tekercset, tudjátok, ahogy így a tekercset így tekerték le, miközben olvasták, így tekerték le a tekercset, ahogy tekerték le, mindig azt az aktuális darabot, ami éppen szabadon volt, azt a király az olvasás után levágta, és behajította a tűzbe. Sajnos ezt ma jelképes értelemben nagyon sokan csinálják ma. Testvérek, tudom, hogy a statisztikák túlzóak. Amerikaiak szoktak ilyen statisztikát, mindenről statisztikát csinálnak. Hányat ugrott a béka, meg mit tudom én. De állítólag a keresztények 90-95%-a nem olvas Bibliát. Ha ennek csak a fele igaz, az is nagyon sok. És akkor állítólag a maradék, aki igazából olvas Bibliát, abból is csak egy, a maradékból is csak egy rész van, aki rendszeresen olvas Bibliát. És abból is még egy kevés ember van, aki úgy olvas rendszeresen Bibliát, hogy ő azzal az elváró hittel van, hogy igazából amikor ő kinyitja a Bibliát és olvassa a Bibliát, akkor az olyan, mint nem csak olyan, hanem az valóságban is úgy van, magával az Istennel fog találkozni. Mert amikor te az igét olvasod, akkor az Isten jön beléd. Mert az ige az maga Isten, és Isten maga az ige, hiszen kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Nem csak Isten volt az ige, most is Isten az ige. Amikor te hallgatod az ige hirdetést, és én hiszem, hogy talán azt hiszem, hogy mondhatom, hogy Isten szól rajtam keresztül, akkor te most az Isten jön beléd, az igény keresztül. És amikor te kinyitod a Bibliádat és olvasod, ezzel az elváró hittel kell lenned, olvasom az igét, és az igény keresztül Isten jön belém, testvérek. És ez tulajdonképpen, ennek a következményét látjuk ma, hogy a gyülekezeteinkben nincs kenet, nincs erő a gyógyulásra, nincs erő a szabadulásra. Hát hogyan lenne, mikor nincs ige a szívben? Mert Isten a csodákat is nagyon sok esetben úgy teszi, hogy először kiküld egy magot, kiküld egy igét, hogy ő mit szeretne elvégezni az életünkbe. Mi befogadjuk ezt az igét, ráállunk erre az ígéretre, hogy a régi nagy szentek is mondták, ráállunk az ígéretre, komolyan vesszük, és utána egy megfelelő időben Isten jön, megjelenik és beteljesíti a kijelentett igét. Hogy mondja az ige? Kibocsátta az ő beszédét, és meggyógyította őket. Testvérek, Isten semmit nem cselekszik az igéjén kívül. Ezzel nem tagadom Isten, nem tagadom Isten szuverenitását. Nem mondom azt, hogy tehát nyilvánvalóan Isten szuverén. Azt csinál, amit akar, úgy és ahogyan akarja. De mi, akik újjászülettünk, mi nekünk Isten van egy alapvető törvényszerűség, amit meg akar tanítani, és ez a törvényszerűség az, hogy az életünkben semmit nem akar cselekedni az ő igéjén kívül. És azt mondja ugye János levelében is, hogy írtam nektek kisgyermekek, stb. És azt mondja, írtam nektek ifjak, mert az Isten igéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Testvérek, nincs erő, hogyha nincs ige a szívünkbe, amire rájöjjön az isteni erő. Még néhány dolgot szeretnék csak mondani, és aztán lassan befejezem. Hogy fogalmazzak, hogy ne legyek durva. Szóval azért történt az, hogy végül az egész abba torkolt bele, hogy ítélet alá került az akkori zsidóság, és a nagy részüket elvitték Babilonba, a többiek meg, akik maradtak, elmentek Egyiptomba, és ott pusztultak el, Jeruzsálemet, a templomot fölégették, a Jeruzsálemet lerombolták. Tulajdonképpen egy dolgot tudok mondani, hogy mindez nem történt volna meg, hogyha az embereknek a szívébe, és ezt nagyon komolyan mondom, a szívébe lett volna egy képmutatásmentes őszinteség. Egy képmutatásmentes őszinteség. Tudjátok, Ma nagyon-nagyon sok a képmutatás közöttünk. Közöttünk most nem itt, így értem, hanem így általánosságban közöttünk, keresztények között. Látom, hogy a szolgálók között is, akik szolgálatban vannak, vagy szolgálati ajándéknak tartják magukat, látom, hogy van egy ilyen látszat, de ez szinte minden felekezetben látom ezt, ahol megfordultam testvérek között, ahol elhívtak, ahol megismerkedhettem testvérekkel. Látom, hogy van egy látszat a szolgálóknak az életében is, amit mindenáron fönn akarnak tartani. És például az egyik ilyen látszat, hogy ők mindig erősek. Hogy ők mindig erősek, és soha nem történik gyengeség az életükben. Soha nem történik kisiklás az életükben. Soha nem történik nehézség az életükben. Soha nem mennek át kríziseken, akár családi életben, akár anyagi területen, akár vagy bármilyen más, vagy akár a saját és spirituális szellemi életüknek a területén. Ezzel szemben Pál apostol nem szégyelte a gyengeségeit. Pál apostol nem szégyelte azt mondani, amikor például a Galatáknak írt, hogy hát a szemeteket adtátok volna nekem. Valószínűsítik, hogy pont akkor, amikor a Galaták között prédikált, valószínűsítik teológusok, hogy valamilyen nagyon komoly szembetegsége lehetett, vagy nagyon gyenge volt. Például tudjuk, hogy ő neki volt az életében többször fizikai gyengeség. A másik dolog, hogy nagyon sokszor, és látom ezt, hogy nagyon sokan csillogni, tündökölni akarnak. Nekem mindig ilyenkor Váci Mihálynak az egyik verse jut eszembe, az eső a homokra, és nem tudom pontosan idézni, de az a lényege, hogy nem tündökölni, használni akartam. Nem tündökölni, használni akartam. Esőként szétszóródni a homokra, milliónyi reménytelen dologra. És akkor valahogy, nem tudom a folytatás, de a folytatásnak az a lényege, hogy ugye hogy az eső leesik, ugye az összegyűlik valamilyen kútba, és az emberek isznak belőle. Akkor szolgáló egy szolgáló, ha tudnak belőle inni, enni az emberek, részesülni abból a Krisztusból, aki ő benne van, aki ő benne és ő rajta keresztül munkálkodik. Akkor szolgáló egy szolgáló, amikor azt mondja, hogy nem tündökölni, használni akarok. Nem csillogni, használni akarok. Használni akarok, és lehet, hogy a használatba el fogok használódni. Lehet, hogy neked abból életed lesz, miközben én bele fogok halni. És lehet, hogy neked abból lesz életed. Hát ez teljesen bibliai. Azt mondja az ige, Jézus halála munkálkodik bennünk, hogy a Jézus élete bennetek látható legyen. Ez teljesen bibliai, nem? Hát ez teljesen bibliai. Nem tündökölni, használni akartam. Befejezésképpen egy dolgot hadd mondjak nektek. Nem olvassuk fel most ezt az igét, de otthon nézzétek át a Jeremiás síralmai, jó ige, Jeremiás síralmai, de ez egy jó szakasz, amit mutatok nektek. Nem kell most felolvasni, csak majd otthon. Jeremiás síralmai 3. fejezet, 18-as verstől a 26. versig. Ez a fejezet, ez tulajdonképpen arról szól, hogy a proféta egyes szám első személyben kezdi, ugye azt hiszem talán pont ott van, hogy én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott, és akkor elkezdi sorolni, hogy milyen bajokon megyek keresztül, stb. Itt hadd mondjak gyorsan valamit. Az nem szolgáló, aki nem tud azonosulni az egyházzal, az egyház állapotával, az Isten népének a nyomorúságos állapotával. Én azt nem tartom szolgálónak, aki cinikus, aki pökhendi, aki kevés, aki felfovalkodott. Én találkoztam egy ilyen bibliatanítóval pár évvel ezelőtt. Mindig beszélgettünk, mindig az övé volt az utolsó szó. Mindig. Olyan, soha végig megfigyeltem, nekem egyetlen egy mondatomban nem volt igazam. Mindig neki volt igaza, mindig ővé volt az utolsó szó. Ha én mondtam neki valamit, hogy hát én ezt kicsit én így látom, én kicsit másképp látom, akkor rögtön lehurrogott, és mindig természetesen ő, és ő a nagy tanító, a nagy szolgáló. Nem tudok egy ilyen emberrel szolgálóként tekinteni, ha pökhendi, cinikus, kevély, eretnek tanokat hirdet, stb. De tudok szolgálóként nézni olyan emberre és olyan emberekre, akiknek lehet, hogy vannak tévedéseik itt-ott, lehet, hogy vannak gyengeségeik, vannak problémáik, vannak krízisek az életükben. De szeretik az Isten népét, és tudnak azonosulni az Isten népének az állapotával. Tudják azt mondani, hogy nem közömbös nekem, hogy mi történik a gyülekezetben. Nem közömbös nekem, hogy mi történik az egyházban. Nem közömbös nekem, hogy mi történik a testvéremmel. És akkor ezután, ahogy olvasod a 18. verstől, ott már olyanok vannak, hogy de ha meggondolom, ha újra meggondolom, van remény. Van remény. Ha megtérek, ha felemelem a kezemet az Úrhoz, és hozzá fohászkodom, akkor ő meghallgat engem, és ott elmondja a próféta, hogy ha bízunk az Úrban, ha bízunk benne, ha újra felemeljük hozzá a kezünket, ezt tudod mit jelent? Azt jelenti, hogy te most ebben a helyzetben is, ebben a nagyon nehéz helyzetben, nagyon nehéz korszakban is, amiben ennyire megváltozott a szellemi klíma, ennyire nehéz imádkozni, ennyire nehéz az Isten igéjéhez fordulni. Egyébként a sátán alapvetően két dolgot akar most elérni a hívőkben. Egy, ne vágyódjanak az Isten jelenlétére, az Isten szellemére, ne vágyódjanak még a kegyelmi ajándékokra sem. Ezért a karizmatikus mozgalomba behoz olyan téveigéseket, ami egyszerűen elveszi az embernek a kedvét. Például itt a rengeteg hamis profécia, amit hallunk. Na, de hát testvérek, attól még, hogy van hamis profécia, attól van igazi is. Hát attól, hogy van hamis pénz, nem fogom az igazit elégetni, ami nálam van, hanem széllyel választom a hamisat az igaztól. És nem csinálom azt, amit egyes pásztorok csinálnak ma, hogy nem szabad ítélgetni, nem szabad szétválasztani, nem szabad, senkit nem szabad bántani. De hát nem bántuk senkit, testvérek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy azért, hogy az életünk ne terelődjön hamis vágányra. Ezért egyszerűen muszáj megvizsgálni azokat a dolgokat, amik szembe jönnek velünk. Muszáj megvizsgálni azokat a dolgokat, amivel szembe kerülünk, hiszen el kell döntenünk, hogy az életünket merre visszük, balra vagy jobbra. És mi alapján tudjuk eldönteni? Az alapján, hogy milyen ismeretünk van az Isten beszédéből, milyen kiiratkoztatásunk van, hol tartunk az Isten megismerésében. És ez alapján igenis el kell döntenünk, hogy egy profécia igaz vagy hamis, hogy amikor jönnek emberek, és elmondják neked, hogy egy olyan globális ébredés lesz, amilyet te még soha nem láttál, és nem beszélnek arról, hogy ennek vannak feltételei, a megtérés, az Istennek való odaszánás, az önmagamról való lemondás, az Istennek való átadottság, hogy az Isten akarata legyen meg az életemben. Amikor ezt nem mondják el, akkor igenis nekem az 1 Korintus 14 alapján meg kell vizsgálnom, hogy az az adott profécia, adott szó honnan származik, mint ahogy most, ahogy én is beszélek. Neked vizsgálnod kell a szívedbe, a szellemedbe, hogy én milyen szellemből beszélek, hogy Isten szelleme beszél rajtam keresztül, vagy esetleg csak a saját szívemnek a haragját öntöm ki, mert ilyen is van, hogy egy prédikátor kiáll, és igazából ő haragszik az Isten népére, és ezért fog egy igét, felolvassa, és utána az alapján jól kijönti a haragját az Isten népére. És elmondja, hogy végetek lesz, a pokolba mentek mindannyian. De hát ez tudjátok, hogy ez nem Isten szelleme. De itt is nézzétek meg, a Jeremiás síralmaiban is pontosan ez van, hogy te tudsz hozni egy tudatos döntést, hogy bármilyen nehéz is a helyzet, én hozok egy tudatos döntést, hogy én bízom az Istenben. Bízom az Istenben, bármi legyen, bármi ér is, bármilyen probléma is ér, bízom az Istenben. És tudod, ez a hit, Ez a hit. Most hallottam nemrég egy történetet, egy amerikai pásztor, aki Amerikában élt, egy nagy megagyülekezett pásztora, nagy jólétben, hatalmas amerikai jólét, amerikai gyülekezet, minden csodálatos, Jézus szeret bennünket, stb. Elment Auschwitzba körülnézni egy kicsit, ugye, hogy hát mi is történt ott, meg stb. Tudjátok, ott vannak ilyen kiállítás, tehát meg lehet nézni a koncentrációs tábort, meg stb., hogy mi volt. És olyan sok érte, hogy annyira ő összeszakadt a személyisége, hogy elfordult Istentől. És úgy ment haza, hogy tulajdonképpen nyíltan bevallotta, hogy vannak olyan könyvek a Bibliában, amit nem is tud már elfogadni. Nem is tud hitelesnek tartani. Ez döbbenetes az, amikor valakinek a hite és az identitása az nem az Isten jelenlétében, és nem az Isten beszédén nyugszik, hanem abba a jólétbe, és abba a pozícióba, amiben éppen van. Most gondoljatok bele egy embert, aki mondjuk nagy gyülekezetvezető, vagy valamilyen nagy ember, és az az ő identitása, hogy én nagy ember vagyok. És ezt szépen fogod, és kihúzod alóla, és belekerül a semmibe, egy ilyen légüres térbe. Idegösszeomlást fog kapni. Nagyon sok ilyen történetet tudnék nektek mondani. Ideg összeomlást kaptak emberek, amikor elveszítettek pozíciókat. Mert abban volt az ő identitásuk. De ha neked az identitásod abban van, amit ő mond rólad az igében, és abban van, hogy te vele jársz, és az ő jelenlétében élsz, akkor ha bármilyen nehézségen is átmész, ha sírnod kell éppen, ha reménytelenség van éppen, ha nyomorúság is van éppen, akkor is a végén föl fogsz állni, és győztesen fogsz kijönni, és több leszel utána, mint amennyi előtte voltál. Érted? Mert ez az Isten munkája benned és bennem. Ha mi benne bízunk, az, hogy én meggyógyultam Jézus sebeivel, ez az ige testvérek, ez az ige, ez akkor is igaz, ha én vakon fogok meghalni, mert ennek az igazsága nem az én életemtől, nem az én körülményeimtől függ, hanem Istentől. Azért, mert Isten maga az ige, és Isten nem tud hazudni, Isten nem hazudik. És az ige, értsétek meg, az igének az igazság volta, az igének az igazsága, az nem attól függ, hogy a te életedben megtörténik-e vagy sem, hanem attól, mert az maga az igazság, mert az maga a valóság, és a valóság igaz. Legfeljebb a te életedben nem realizálódik még, vagy nem tud realizálódni, ha nem engeded. De az maga az ige, hogy te meggyógyultál, az akkor is igaz, hogyha te beteg vagy. Ezt most azt mondja valaki, hogy ez egy vakhit, ez nem normális. Igen, nem normális az a fizikai elme számára, nem normális a meg nem újult elme számára, de ha te újjászülettél, ha betöltekeztél a Szent Szellemmel, ha neked Istennel természetfeletti megtapasztalásod volt, akkor te tudod, hogy az Isten magja van benned, mert az Isten romolhatatlan magjából születtél. Ezért tulajdonképpen a te esetedben ez a fajta hit nem abnormális, hanem normális. Nem irreális, hanem ez a reális, ez a realitás, hogy én Istenben bízom, és az ő igéjében bízom minden körülmények között. Ezt a hitet, ezt a tudatos döntést, hogy ebben a hitben élsz, ezt meg kell hoznod. Ha eddig nem hoztad meg, hozd meg. Ha meghoztad, tartsd fenn magadban, mert így győzzük le a világot, mert a hitünk legyőzi a világot. De nem a hitünk csak úgy önmagában, én nem a hitben hiszek, és nem azért hiszek, hogy higgyek, hanem a Jézus Krisztusba vetett hitünk legyőzi, sőt már legyőzte ezt a világot. És ha ebben maradsz, testvérek, ne külföldről várjuk az ébredést. Lassan 30 éve leszek hívő, két és fél év, és lassan 30 éve vagyok hívő. 30 éve ezt látom. Mindig meghívnak valaki nagy embert külföldről, majd ő hozza az ébredést. Az meg is jelenik, mindig elmondja, hogy most eddig így volt, mostantól minden másképp lesz, elhoztam a tüzet, majd hazamegy, és csodák csodájára, utána rosszabb lesz minden, mint amilyen előtte volt. Neked és nekem kell imádkozni. Neked és nekem kell hitet gyakorolni. Neked és nekem kell az Istennek oda szánni magunkat. És mondok valamit, nem az ébredést kell várni, ez annyira varázs szó lett az egyházba. Nekünk az Urat kell várni. Nem az ébredést kell várni, hanem az Urat kell várni. Jöjjön az Úr és csináljon közöttünk, amit ő akar. Amit ő akar. Be kell fejeznem. Álljatok fel, testvérek, imádkozzunk, jó? Be kell fejeznem. Érzem, hogy Isten nem engedi, hogy tovább menjek. Hajtsátok meg a fejeteket, és kérlek benneteket, hogy imádkozzunk. Én érzem szellememben, hogy néhányotok számára ma ez egy nagyon komoly pillanat. Szeretném elmondani, hogy Isten nem tudom, hogy kinek. Nem tudom, hogy kinek. De érzem szellememben, és ezért kimondom. Valakinek Isten itt közöttünk azt mondja, hogy ma ez egy komoly figyelmeztetés a te számodra ez az üzenet, és vigyázz, nehogy ez legyen az utolsó figyelmeztetés. Érzem szellememben, hogy vannak itt közöttünk egy-két testvér, aki most az ő szívébe el kell döntenie, hogy fordulatot vesz. Fordulatot vesz. Fordulatot vesz. El kell menned Gilgálba. Gilgál azt jelenti, hogy fordulat. Kerék, forduló, fordulat. El kell jutnod Gilgálba, és meg kell engedned Istennek, hogy ez a mai napon körülmetélje a szívedet. Mennyei Atyám, a Jézus nevében hálát adok neked, Istenem. Köszönöm neked ezt a mai alkalmat. Érzem a te közelségedet, a te jelenlétedet. Köszönöm, Uram, hogy szóltál hozzánk, hogy megszólítottál bennünket. Urunk, szeretjük a te ígédet. Szeretjük a te beszédedet, Istenünk. Szeretünk téged, Istenünk. Urunk, ahogy a próféta mondja, téríts vissza minket, és mi visszatérünk hozzád. Téríts meg minket, és mi megtérünk hozzád. Ó, Uram, nagyon vágyom rád, nagyon vágyunk rád. Uram, érzem én is az életemben, Istenem, érzem én is az életemben. Érzem én is az életemben. Sok minden megtört az én életemben is az elmúlt években, hónapokban. Érzem, Uram, hogy sok tekintetben sokkal gyengébb vagyok én magam is, Uram, mint amilyen voltam pár évvel ezelőtt, mikor még 30 éves voltam. Érzem, Uram, hogy a feltámadás tartományába be kell lépnem nekem is, még erőteljesebben, intenzívebben. És tudom, Uram, hogy vannak itt testvérek, akik ugyan ebbe vannak, ugyan ezek a gondolatok vannak most az ő szívükben. Én érzem, Istenem, érzem szellememben. Ezért imádkozunk egy hittel és egy akarattal, ezzel az egész gyülekezettel, testvéri közösséggel. Taníts meg minket arra, hogy hogyan tudunk átlépni a feltámadás tartományába, a feltámadott életbe, hogyan tudunk feltámadásban élni, hogyan tudunk feltámadásban járni, hogyan tudunk szellemből élni, szellemben élni, hogyan tudunk szellemben élni úgy, hogy a szellem megelevenítse a mi fizikai testünket is, mert ezt mondja Róma 8, hogy a bennünk lakozó Krisztusnak a szelleme, aki Jézus Krisztus feltámasztotta a halálból, megeleveníti a mi halálunkat, halandó testünket is, ami azt jelenti, hogy az az erő, ami elment, vissza jöhet a mi testünkbe, Uram. A Jézus nevében imádkozom ezért, hogy mindannyiótokba ez az erő jöjjön vissza a Szent Szellem által, a gyógyulás, a szabadulás, az egészségnek a visszaszerzése által, Isten szellemének ereje által, Isten igéjének hatalma által, a Jézus hatalmas nevében. Uram, köszönjük, Urunk, és kérünk, Urunk, hogy látogass meg bennünket a következő időszakokba, Uram. Mi nem arra akarunk nézni, hogy lesz egy globális hamis ébredés. Mi nem arra akarunk nézni, hogy fölépül a hamis egyház. Nem az ökumenizmusra, nem az Európai Unióra, nem az Antikrisztusra, nem a liberális világra akarunk nézni, de még csak nem is a konzervatív világra. Egyedül te rád nézünk, Istenünk. Egyedül te rád nézünk, és úgy nézünk rád, ahogy a szolga néz az ő urának a kezére, vagy az ő úrnőjének a kezére néz a szolgáló lány. Várunk téged, Urunk, hogy jöjj le ránk a te dicsőségeddel, a mennynek a dicsőségével, a mennynek az atmoszférája, dicsősége jöjjön le a családi életünkre, a házasságunkra, a gyermeknevelésünkre, az anyagi életünkre, egészségünkre, a kapcsolatainkra, a Jézus hatalmas nevében, és nem mi miattunk, nem azért, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem azért, hogy a te neved megdicsőüljön bennünk, rajtunk, és általunk, Uram. A te neved által, a Jézus nevében, a Jézus neve által imádkoztunk most, és kérjük ezt, és megköszönjük, hogy meghallgattál. Jézus nevében. Amen.